Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Berecz Renáta, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. A műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Hittudományi Főiskolán átvették a diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1-3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekéta lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanárnevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit és erkölcsoktató oklevelet a 2,5 éves felsőfokú szakirányú továbbképzés után. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmise tanításában Szent Péter és Pál apostolok ünnepére utalva úgy fogalmazott, ez az ünnep arra biztat bennünket, hogy imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tárgyalást folytatott Alexander De Croo belga kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó keretében a magyar kormányfő hivatalosan is átvette az Európai Tanács soros elnökségét a következő 6 hónapra. A megbeszélés után Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnökkel együtt megtekintette a brüsszeli Magyar Ház nemrég felújított épületét, amely mostantól az elnökségi programok kiemelt helyszíne lesz. Örményország és a kaukázusi régió stabilitásában érdekelt Magyarország, ezért a soros EU elnökség idején arra törekszik, hogy megerősítse az örmények és a kaukázusi régió kapcsolatait az Európai Unióval, mondta az MT-nek Jerevánból telefonon nyilatkozva a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbekisztán hivatalos látogatásra érkezett az örmény fővárosba. Hazánk a Hungary House programban újabb támogatást nyújt azoknak az örmény családoknak, amelyek a karabahi eszkaláció után települtek vissza Örményországba. A 200 millió forintos támogatás élelmiszerre, háztartási cikkekre, lakhatásra, szociális ellátásra és a gyermekek oktatására fordítható. Az együttműködés részeként a magyar állam támogatásával szeptembertől vendégelőadót fogadnak az Örmény Állami Pedagógiai Egyetemen, közölt az államtitkár, utalva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Örmény Egyetem együttműködésére. A Pannonia Tehetségprogram támogatásával akár a világ top 100 egyetemének bármelyikén tanulhatnak fél vagy egy éven át teljes ösztöndíjjal a kimagaslóan tehetséges diákok, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, a felsőoktatás, a szak, illetve felnőtt képzés és a fiatalokért való felelősségvállalás mostantól egy államtitkársághoz tartozik, mert mint fogalmazott, a fiatalok sikere a nemzet sikere. Az uniós ütemterv július 1-ére 65%-os arányt írt elő a magyarországi tárolók töltöttségére, ezt azonban már májusra sikerült túl teljesíteni. A jelenleg több mint 5 milliárd köbméternyi készlet a teljes kapacitás 78%-át teszi ki, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Fogyasztás arányosan még jobb a helyzet, az 50%-os hazai mutató a harmadik legmagasabb Európában, több mint kétszeresen múlja felül az uniós átlagot. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nemzetközi energiaválság miatt írt elő, hogy a 2022-23-as téli időszak kezdetére kapacitások legalább 80%-áig fel kell tölteni a földfelszín alatti gáztárolókat, tavalytól pedig ez az arány már egységesen 90% november 1-i határidővel. Ingyenesen juthatnak állami ingatlan vagyonhoz a kis települések a Magyar Falu program keretében, közölt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos az MT-vel. Gyopáros Alpár azt írta, ennek köszönhetően csaknem 1900 ingatlan került, mintegy 600 település tulajdonába, ezek nyilvántartási értéke csaknem 1 milliárd 700 millió forint. Az elmúlt időszak jogi szigorításai és rendőri intézkedései nyomán fél év alatt 30%-kal csökkent az online csalások mértéke, ismertette a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A rendőrség által másfél éve felállított 300 fős, úgynevezett Kiber 300 csoport működésének köszönhetően 819 gyanúsítottat hallgattak ki, és közülük 114 személy letartóztatását rendelt el a bíróság, közölte Rétvári Bence. Augusztustól majd további olyan intézkedések várhatóak, amelyek hatékonyabbá teszik az online csalók felelősségre vonását, illetve megnehezítik a dolgukat. Több mint 110 ezer vendéget és 200 ezer vendégészakát regisztráltak Budapesten a Coldplay együttes tripla koncertjéhez kapcsolódva a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján. A főváros szálláshely forgalmi adatai az egekbe szöktek, amikor a világhírű brit zenekar június 16-án, illetve 18-án, 19-én komoly hazai és nemzetközi érdeklődés mellett koncertet adott a Puskás Arénában, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Végül az időjárásról. Kezdetben majd felhős lesz az ég, aztán egyre nagyobb területen újra kisüt a nap, főként a keleti vármegyékben esett az eső, sokfelé a szél is megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Közélet. Délelőtti magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Molnár András nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunk elején felidézzük, hogy a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodást kötött tavaly a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesülettel. A célokról a két elnököt kérdezzük novemberi műsorunk ismétlésében. Majd Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével egy a szociális farm szabályozással kapcsolatos örömhírt is megosztunk önökkel. Tervekről is beszélgetünk, és munkát is ajánlunk lakhatással, fogyatékkal élők számára. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület az Avasi Présházban tartotta legutóbbi összejövetelét, ahol elismeréseket adtak át azoknak, akik a legtöbbet tették aktivitásukkal szervezetük sikeréért. Együttműködési megállapodást írtak alá a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesülettel, annak érdekében, hogy elősegítsék a helyi borok további népszerűsítését. Elsőként Zendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke beszél.
Igazából a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület arra készül, hogy bejelentse, kik azok a tagjaink, akik az Egyesület közösségére legtöbbet tették. Ezek mindenképpen nagy dolgok számunkra, olyan eredmények, olyan aktivitást fogunk elismerni, amelyek hozzájárultak a egyesületünk fennmaradásához, fejlődéséhez és hírnevének továbbviteléhez. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen aktivitás nélkül, tagok nélkül, szereplők nélkül nem igazán látható, hogy egyesület nem tud működni, nem tud felmutatni eredményeket. A másik bejelentés pedig az, amit már nem feltétlenül új bejelentés, ami a Green Destination Awards nevezetű verseny sztori kategóriájában történt, amiben bejutott ugye Miskolc a történelmi avassa. Most is itt vagyunk a történelmi avason. Én személyesen is kötődök hozzá, hiszen itt is élek, és itt is van a saját éttermem, szállodám, és így saját kötődésem is az ügyhöz. És nagyon örülök, sőt, igazából meg is lepődtem azon, hogy azt a fajta tevékenységet, munkát, hozzáállás, szemléletet, amit minden olyan ember, aki a avashoz bármilyen módon kötődött, hozzányúlt, részt vett, kitalált, azt ilyen módon tudják értékelni, úgy, hogy a világ 100 legjobb története közé be tud kerülni. Tehát ez egy nagyon szép dolog, és nekünk szakmailag az is dolgunk, hogy a fenntarthatóságot kiemeljük. Az egyesületünk célja, amit megfogalmazott definíció, az úgy hangzik, hogy Miskolc turizmusáért dolgozunk a fenntarthatóság figyelembevételével. Ez már évek óta ez a célunk, sőt már legalább 5 éve annak, hogy a nemzetközi turisztikai szervezethez, amely fenntarthatósággal foglalkozik, annak tagjai vagyunk. Ez a Future Tourism nevezetű szervezet, úgyhogy nekünk eleve elkötelezett feladatunk az, hogy ebben lépéseket tegyünk, és ezt a szemléletet is formáljuk. És van egy harmadik bejelentésünk is, az pedig a Bükki Borászok Szövetségével való együttműködés, hiszen eddig is volt, de most szeretnénk ezt egy sokkal konkrétabb módon is elősegíteni, hogy mind a borászok, mind a turisztikában étteremként és leginkább olyan üzletként helyet foglaló tagjaink, akik tudnak borokat eladni, leginkább bükki borokat. Az a célunk, hogy a helyi borokat találják meg, a helyi termelőket, fel tudják venni velük a kapcsolatot, és kialakuljanak olyan események, akciók, olyan esetleg kisebb-nagyobb fesztiválok, amelyekben együtt tudnak működni. Bőven van annyi termelés, van olyan minőségi bor, hogy bármelyik étterem a házbora címét tudja adni ezeknek a boroknak. Tehát az én éttermemben nagyobb rész már helyi borok találhatóak, és szinte az összes jeles vagy jelentős helyi borász helyet kapott, úgyhogy ugye mivel mi egy avasi pincében tartjuk a borainkat, ez különösen érdekes így a mai nap kapcsán. De az a cél, hogy minél több étterem tartsa a helyi borokat, és azok a vendégek, akik ide látogatnak Miskolcról, azok meg tudják kóstolni a helyi borokat, hiszen mindenki, ha turistaként érkezik, akkor a helyi termékeket, a helyi borokat, a helyi ételeket, a helyi ízeket szeretné megkóstolni. Most nagy öröm, hogy 100 tag a tagunk, és nagyon örülök annak, hogy nem régiben megszavazta a közgyűlésünk az ifjúsági tagozatunkat, ami azt jelenti, hogy most már olyan 18 év alatti tanulók is diákok be tudnak lépni az egyesületbe, akik korábban ezt hivatalosan nem tudták megtenni, és így ők kapcsolatba kerülhetnek a piaci szereplőkkel, a jövőbeli munkaadójukkal, vagy tágíthatják az érdeklődési körüket, kicsit jobban megismerhetik a szakmát, hogy mégis milyen célokat tudjanak kitűzni maguknak a tanulmányaik során, projektekben vehetnek részt, és akár nyári munkát is tudnak vállalni. De azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, hogy a oktatásban is szerepet vállalunk, ez szerintem egy nagyon fontos tevékenység részünkről. Azért a adatokat még ki kell pontosabban elemeznünk. Egy biztos, hogy azért annak ellenére, hogy Miskolc városa rengeteg sebből vérzik, hiszen a főbb vonzerők, attrakciók azok nem állnak rendelkezésre, vagy nem olyan formában állnak rendelkezésre, ahogy mi azt szeretnénk. Vagy nincs nyitva, vagy félig van nyitva, vagy ugye az infrastruktúra éppen fejlesztés alatt van, vagy az egész egység akár fejlesztés alatt van. És így ezek hiányában azt gondoljuk, hogy lehet úgy értékelni, hogy kihoztuk azt, amit lehet ebből a szezonból. Ugye többi város viszonylatában is azt gondolom, hogy ezek a számok ezt tükrözik. Tehát, hogy nagyjából hasonló arányban változtak a számaink, itt a belföldi és a külföldi vendégek aránya változott jelentősen. Ezek hasonló mértékben változtak, mint a többi városban, tehát a külföldiek száma nőtt, leginkább a környező ország, szomszédos országokból, ugye ebbe a régióba, de azért azt is el kell mondani, hogy milyen lehetőségeket úgymond szalasztottunk el, hiszen azok a hiányzó attrakciók, azok rengeteg bevételtől fosztják meg a helyi szereplőket, és hát itt van egy e tekintetben is egy átrendeződés, hiszen a turizmus területén alapvetően egy átrendeződés zajlik a kínálati oldalon, amit a kereslet is reagál, és így ezen dolgozni kell, hogy azok a szereplők, akik például nem négy csokos szállodát üzemeltetnek, azok is fent tudjanak maradni, és sikeresek maradjanak. Mi még rengeteg lehetőséget látunk a Miskolc turizmusában, és kicsit azt érezzük, hogy ezek a lehetőségek nincsenek kihasználva továbbra sem, és azon dolgozunk, hogy erre figyelmet ráhelyezzük a érintetteknek. Mindig felhívjuk akár egy turisztikai kerekasztalon, aminek tagjai vagyunk, akár a iparkamarába, akár egy nemzetközi konferencián, vagy éppen egy kapcsolatépítés során. Mindig felhívjuk azokra a figyelmek, amik lehetőségek jelenleg is és a jövőben is. Szerintünk ez egy nagyon fontos feladatunk, és persze azok a programoknak is, amivel a tagjainkat egymás közötti együttműködésre motiváljuk.
Az elmúlt percekben Szendrei Mihályt, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnökét hallották, a folytatásban Tamási Andrást, a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület elnökét idézzük.
A tagságunk pillanatnyilag 8 aktív tagunk van, akiknek forgalomban elvő boraik vannak, tehát mi ezt számítjuk aktív tagnak. Igaz, hogy teljesen jogi tagok, azok még vannak, még 7-en. Tehát összesen 15 a tagság létszáma, ezen kívül van 10 pártoló tagunk, akik igazából csak némi anyagi támogatással járulnak hozzá az egyesület munkájához. Tehát az aktív tagok között, tehát akiknek van forgalmi bortétele, azok között van olyan, aki itt Miskolcon gazdálkodik, itt, ahol vagyunk, most az Avasi Présház tulajdonos Radecki János is egy ilyen. Van olyan borász tagunk, aki Tibor Darócon gazdálkodik, egészen távol innen, ez is a Bükki borvidék része, illetve vannak olyanok, akik Bogácson, illetve Cserévfalu, Cserévvár alján. Én jó magam pedig Vadnám. Én azt gondolom, hogy ez a Bükki boroknak a hitvallása is lehet valamilyen szinten, hogy gyümölcsösök, savhangsúlyos, savgerinces borok, elsősorban a fehér borok dominálnak, ugyanúgy a telepített ültetvények értelmében, mint ahogyan a borokban, ahogy azok megjelennek. Vannak ugyanígy gyümölcsös rozéink, és néhány speciális vörösbor, tehát külön minden pincészet tart maga, vagy majdnem minden pincészet tart magának legalább egy vagy két vörösbortétel. Nagy kérdés, hogy ez újraélesztés volt, vagy megébresztés az álomból, mert tehát az előző évtizedekben, mondjuk úgy, hogy rendszerváltás előtt a Bükki borvidék inkább Bükki szőlővidéknek számított. Ilyen kifejezés persze senki nem használt, de csak szőlőtermő tájként tekintettek rá, hogy egyik oldalról ott van a tokai borvidék, másik oldalról az egri borvidék, hogyha itt fehér szőlőtermet a Bükkben, azt felvásárolták és földolgozták Tokajban fehér borrá. Ugyanez, hogyha kék szőlő volt, akkor pedig többségében Egerben. A kísérletezés mindenképpen, meg a kreativitás is. Ugyanakkor, hogyha most nem csak egy-egy individuális borászra gondolunk, hanem a borászok közösségére a Bükkben, akkor a széttagoltság is. Ez földrajzilag is egyértelműen fennáll, másrészt pedig az a filozófia, nincs egy egységes kép a Bükkben. Nem is akarnám én ezt erőltetni, hogy legyen, hiszen annyira sokszínűek vagyunk, pont az, ami szórakoztathat, hogy itt senki nem egy kaptafára készít borokat, hanem mindenki a saját feje, saját ízlése szerint, meg a saját elképzelése szerint. Mondjuk úgy, hogy az útnak, hosszú útnak az elején vagyunk. Individuálisan egy-egy borásznak sikerült már egy-egy vendéglátóipari egységben vagy szállodában bemutatni a borait, és ott a borok helyre is leltek, tehát rendszeresen tudunk és újra tudunk szállítani, de ez még nem egy átfogó együttműködés. Tehát egy ilyen marginális együttműködés egy-egy partneri páros között az már létezik, de abban bízom, hogy ezzel a két egyesület közti összefogással ezt nagyobb, szélesebb portfólióban fogjuk tudni művelni. Meg kell különböztetnünk azokat a borászatokat, akik a mi partnereink, a mi egyesületünknek a tagjai. Itt néhány hektárról beszélünk. Tehát az én saját területem csak összesen 1 hektár. Ebből nem lehet megélni. Vannak néhány 2-3 hektáros, 5 hektáros gazdák, van néhány olyan gazda, aki próbálkozik még tovább telepíteni, de azt gondolom, hogy ez a kör, amiről most beszélek, ez még nem érte el azt a kritikus méretet, amikor kijelenthetjük, hogy ebből igazán és 100%-ban meg lehet élni. Vannak a bükkben persze néhány nagyobb borászat is, akik 10 hektárosok, vagy akár ilyen 60-80 hektáros borászat is van, önállók már más a helyzet. Viszont ők nem tagjai az egyesületnek.
Az elmúlt percekben Tamási Andrást, a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület elnökét hallották. Most zenélünk, majd a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam. És hessett már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, elellen elemen, valahol elveszett, veszett, ő keresett, sehol se talál. Itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az folytó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 halucináció, csak a szerelem, eleven elemen, valahol elveszed, veszed, ő keresett, sehol se találla téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, tudom, hol lakom.
Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét köszöntöm szeretettel a Zoomon, a túlsó végén, szervusz!
Szia, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen aktualitásokról tudunk beszámolni az alapítvány életével kapcsolatban, így év vége közeletével, akár évet is értékelhetünk?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és most egy nagyon furcsa választ fogok adni. Ez talán az alapítványnak a nagy széleskörű társadalmi hatását hivatott úgymond bemutatni. Egyeztetésben vagyunk több minisztériummal is, és egy óriási áttörést sikerül most úgy néz ki elérni. Gondolom, nagyon sokan tudják, hogy a Baráthegyi Majorság, amit mi működtetünk, az egy szociális farm, mondjuk ilyen nemzetközi szakzsargonnal élve, ahol fogyatékos emberek dolgoznak, és a mezőgazdasági tevékenység az egy rehabilitáció, tehát van értelme felkelni reggel, tehát hogyha megetetik a tyúkokat, délután összeszedik a tojást, ez egy nagyon pozitív visszajelzés, vagy hogyha legeltetik a kecskéket, és megfejik a tejet, abból sajt készül, és azt értékesítjük, tehát ezek úgymond ilyen értelmes tevékenységek, és ez a foglalkoztatást, az önbecsülést, önértékelést, az, hogy ők jól érezzék magukat a bőrükben, ez egy nagyon fontos dolog, hát gondoljunk arra, hogyha valaki netán véletlenül valamikor volt munkanélküli, az nagyon hamar egy ilyen depresszív állapotba juttatja az életőt, és a fogyatékos emberek, akik nagyon nehezen jutnak munkához, és a felnőtt életük, hogy értelmes legyen, ezért nagyon fontos az, hogy olyan tevékenységekbe vonjuk be őket, ahol tényleg látják a munkájuknak az eredményét. Ugyanúgy, hogyha amikor elültetjük az eperpalántát, és leszedjük az epret, és lekvárt főzünk belőle, ezek mind-mind ilyen pozitív visszajelzések. Sajnos Magyarországon ez a szociális farm dolog, ez nincs elterjedve, azért, mert nincsen rá igazából jogszabály, hogy mi az, hogy szociális farm, és eléggé nehézkes működtetni, mert mi például élelmiszergyártó üzemet kell engedélyeztessünk, nem lehetünk mondjuk őstermelők, vagy családi gazdák, közösségi gazdálkodás, és 2015-ben 6 egyetemmel együtt írtunk egy nagy tanulmányt, hogy milyen jó lenne, ha Magyarországon a szociális farmokat azzal támogatná a kormány, hogy ha jogszabályt lehetővé tenni, hogy mi mint egy gazdálkodó közösség kerüljünk meghatározásra, mert akkor mint egy családi gazdaság ilyen egyszerűsített formákba lehetne ezt jól működtetni. És ehhez egyébként az Európai Unió nagyon sok pénzt ad. Az előző Európai Uniós ciklusban több milliárd forintot nem tudtunk lehívni Magyarországra, mert nem voltak meg a jó jogszabályok. És végre most értük el azt, hogy a 7 év lobbizás után a volt Emberi-Erőforrások Minisztérium, ami most beintegrálódott a Belügyminisztériumban, meg az Agrárminisztérium végre elfogadta azt a javaslatunkat, hogy a szociális farm megnevezés bekerül a definícióba, és a szociális farm Magyarországon az egy olyan közösségi gazdálkodás lesz, ahol a gazdaságban magas létszámban legalább mondjuk 25%-ban foglalkoztatnak hátrányos helyzetű embereket, amihez a szolidáris alapból, vagy a szociális, vagy rehabilitációs foglalkoztatásból lehet továbbra is bértámogatást kapni. De a legfontosabb dolog az, hogy nem kell bonyolult üzemeket létrehozni, hiszen a termelékenységi volumen az egy családi gazdaságé, tehát lehet egy egyszerű konyhába, vagy lehet egyáltalán számlát kiállítani a termékekről, tehát ez egy nagy-nagy segítség, és az egész országba elterjedhet maga a szociális farm gondolat. És ezzel párhuzamosan majd nagyon-nagyon fontos, hogy az Agrárminisztérium már most tervezi az új agrárforrásokat, ami jövő év elejétől elérhetőek lesznek, várhatóan. Ez a közösségi agrárpolitika kapnak, fordítják magyarra röviden, csúnya mozaik szóval átvéve az angolból ezeket az új agrárforrásokat, és megjelent a vidéki társadalmi vállalkozásoknak a fejlesztése, pályázati konstrukciónak úgymond a társadalmi egyeztetése, amit bevontak minket, ennek az lenne a lényege, hogy szociális farmokat lehessen létrehozni Magyarországon, és akár 500 ezer euró fejlesztési pályázati pénzt is lehet elhozni, ami azt jelenti, hogy ennek két formája van, hogy vagy egy gazda összefog egy szociális otthonnal, mondjuk ez lehet idős otthon, hajléktalan szálló, a szenvedélybetegeknek mondjuk egy drogambulancia, vagy egy ilyen alkoholistákat, csúnya szóval ilyen alkoholbetegeket segítő mondjuk egy rehabilitációs intézet, vagy egy fogyatékos otthon, és a gazdához kimennek, tehát közösen csinálnak egy ilyen szociális farmot, és a gazda adja hozzá a helyszínt, vagy a másik formája, hogy maga a szociális szolgáltató, független a fenntartótól, tehát ez lehet állami, egyházi, non-profit szervezet, felvesz mondjuk egy gazdát dolgozni, és akkor együtt csinálnak mondjuk akár egy kertet, egy gombatermesztő sátrat, vagy pincét, vagy állatot tartanak, és a termékeket akár fel is lehet dolgozni, és el is lehet adni, de ezt egy könnyített, egyszerűsített formában, olyan, mint hogyha valaki egy családi gazdaságot, vagy egy fiatal gazda házaspárt tudja ezt működtetni, egyszerűsített jogszabályi tevékenységek mellett, és nekünk az a célunk, hogy Magyarországon a következő mondjuk 5 évben legalább 50 ilyen szociális farm jöjjön létre, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy bemutassuk a társadalomnak, hogy a hátrányos helyzetű embereket, hogyha értelmes foglalkozási rehabilitációs programokba vonjuk be, az mindenkinek jó. Tehát sokkal olcsóbb mondjuk az adófizetőknek, mondjuk, hogy az állam mennyit költ arra, hogy valakiket gyógyszereljünk, és drága, mondjuk egészségügyi intézményekbe tartsuk őket. Sokkal olcsóbb, hogyha mondjuk van ilyen jogszabály, meg pályázati lehetőség, hogy őket foglalkoztatásba vonjuk és termeljenek, ezáltal, ha ők foglalkoztatásba kerülnek, adófizető polgárokká válnak, meg elindul egy olyan kultúra, hogy akár saját magukért tudnak valamit tenni, ez egy nagyon-nagyon fontos ugyanúgy társadalmi üzenet, meg az, hogy helyi szinten ők kis léptékű termelőké fognak válni, reméljük, hogy egyre színesebbek lesznek a termelői piacok, egyre több hazai termelő fog megjelenni, és sok olyan termelői közösség, ahol hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatnak. Úgyhogy mi nagyon nagy bizakodással vagyunk a jövőt illetően, bennünket pedig egyre többen keresnek, hogy a Baráthegyi Majorság, ami 20 éve működik, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, ez milyen minta, és nemrég például a baptista teológia, a hallgatói voltak nálunk, akik szerveznek mondjuk szociális intézményeket, most egy másik szociális vezetőképzőhöz hívnak minket előadni, de éppen ahogy most beszélgetünk, néhány nap múlva Erdélyből érkezik hozzánk egy székelyföldi nagymegyei szociális szervezetnek a stábja, hogy ők is szeretnének ilyen szociális farmot létrehozni. Tehát azt gondolom, hogy elértük azt a fázist, hogy a tapasztalatokat mi megosszuk másokkal, és támogassunk, mentoráljuk másokat arra, hogy ezen az úton elinduljanak. Emellett pedig ide a Baráthegyi Majorságban van bejegyezve a Magyar Szociális Front Szövetség, aminek mi vagyunk a szakmai mentorai, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál pedig bejegyeztük a Magyar Szociális Farm Védjegyet. Ez azért lenne fontos, hogy a hétköznapi ember is tudja, hogy a egy-egy termék az honnan származik, meg nekünk ugyanúgy nagyon fontos, hogy közösen gondolkodtunk itt a döntéshozókkal, hogy hogyan tudjuk azt kikerülni, hogyha hirtelen most beözönlene Európai Uniós pályázati pénz szociális farmok létrehozására, hogy kikerüljük azt, hogy valakik kimondottan csak a forrásért mondjuk hoznak létre egy szociális farmot, és mondjuk havonta egyszer odalátogat egy csoport, és ezzel kipipálják a feladatot. Tehát szeretnénk ennek mindenképpen a presztízsét, meg a magas szintű szakmai szolgáltatását valahogy garantálni. Úgyhogy beérett az elmúlt éveknek a munkája, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezzel az egész országot, sőt a határon túli magyar közösségeket is tudjuk támogatni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Folytatjuk beszélgetésünket Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével.
Hol jár a döntés folyamat, mikor várjátok a jogszabály életbe lépését?
Maga a jogszabálynak a szövegét azt már egy hónappal ezelőtt láttuk. Most van a különböző szaktárcáknál, hiszen ez a jogszabály más pontokon is módosul. Maga a szociális farm kifejezésnek a beemelését azt már mindenki elfogadta. Tehát azt gondolom, hogy valamikor évvégén január elején fogja ezt a parlament elfogadni, úgyhogy ez a kistermelői rendeletbe kerül bele, és azok, akik jobban foglalkoznak a mezőgazdasággal, akkor fogják érteni ezt a kifejezést, hogy a flexi rendelet keretébe, ez egy flexibilis, könnyített mezőgazdasági tevékenységi rendszer kialakítása keretében kerül ez majd meghatározásra, úgyhogy mi egy nagy ilyen saláta törvény keretein belül sikerült ezt idézőjelbe becsempészni, de nagyon-nagyon sok előzetes egyeztetésen, tárcaközi bizottsági meghallgatásokon vagyunk mi is túl. Például a múlt hónapban az Agrárkamarának az egyik jogi képviselője látogatott meg minket, hogy ellenőrizik le, hogy ez tényleg valóságban működik-e, jó ez mondjuk a fogyatékosoknak, hogyha mezőgazdasági tevékenységeket végeznek. Tehát nagyon sok úgymond hatástanulmány és ellenőrzési forma, folyamat előzte meg ennek a jogszabálynak a kialakítását. Tehát ténylegesen azt mondom, itt vagyunk a finisbe. A pályázati kiírás az pedig ugyanúgy jövő tavasszal várható, ez már az Európai Uniós pályázati pénzek tervezésénél is megjelent. Van egy olyan szakkifejezés, hogy szolidáris gazdálkodás, és sok-sok olyan tanulmány van az Európai Unióban, hogy a mezőgazdaságnak az egyik jövője, hogy elkezd olyan gazdálkodási formákat segíteni, ami a vidékfejlesztési politikai koncepciókba belefér, hiszen a nagy gazdag országokban is, ugyanúgy Magyarországon is a vidék elnéptelenedik. Tehát mindenki beköltözik a városba, elkezdenek gyárakba dolgozni az emberek, és egyre inkább visszaszorul a vidéken az emberléptékű mezőgazdasági tevékenység. És ez egy nagyon negatív folyamat, hiszen egyre inkább a helyi élelmiszertermelés az megszűnik, és akkor, mint amint távoli országokból fogunk importálni élelmiszert, ahelyett, hogy ezt segítenénk. Tehát ez nem csak a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásáról szól maga a szociális farm koncepció, hanem arról szól, hogy a vidéki környezetben segítsük egy új támogatási formával, egy új funkcióval, mezőgazdasági szakszóval, egy új diverzifikációval, egy újabb lábnak vagy lábaknak a növesztésével, hogy a helyi gazdáknak legyen egy bevétele, tehát hogy a helyi gazdáknak adunk egy lehetőséget, hogy ők társadalmilag felelős tevékenységet, egy szociális tevékenységet végezzenek, akkor a helyben maradást azt tudjuk segíteni, támogatni, és ezáltal egy sokkal stabilabb működése lesz a kis helyi gazdaságoknak. Nagyon sok mondjuk nyugati országban, ha egy gazda mondjuk a környező szociális intézményekből, akár iskolákból oktatási funkcióra fogad diákokat, vagy fogad, mint ami hetente kétszer-háromszor egy csoportot, és együtt dolgozik velük, ez mondjuk egy családi gazdaságnak ez egy fontos bevétel, ebből egy-két ember bére megvan, ezáltal nincsen a időjárási kitettség, tehát mindenképpen stabilabban működik az a vidéki gazdaság, meg egy szociális intézménynek sem kell azt kitalálni, hogy na mit csináljon egész nap az ő emberkéjével, akiket ő ellát, tehát ez nagyon fontos rehabilitációs funkció. Úgyhogy ez akár maga az intézmény integrálja egy gazdát, hogyha van területe, vagy ő kiszervezi ezt a tevékenységet, mind a kettő egy nagyon jó megoldás, és reméljük azt, hogy ez most el fog indulni. Vannak már jó kis mini gyakorlatok Magyarországon, a mi baráthegyi majorságunk talán ebben az egyik legnagyobb, de már több intézménnyel próbálunk hogy együtt dolgozni, hogy elkezdtek valamit termelni, és például ez megoldja azt az óriási dilemmát, hogyha mondjuk van egy nagy szociális otthon, ahol mondjuk főznek mondjuk az ellátottakra, akár több század adag ebédet naponta, a helyben megtermelt zöldséget, vagy a helyben tartott tyúkoknak a tojását felhasználhatja a konyha. Jelenleg az aktuális jogszabály alapján nem, hiszen nincsen nevesítve ki is a termelő, tehát a HACCP rendszerben, amit az élelmiszerbiztonság nagyon szigorúan követ, teljesen jogosan, be kell mutatni, hogy mondjuk honnan származik az alapanyag, és hogy van-e permetezési napló, vagy a tyúkoknál a szalmonella, tehát mivel etetik, hogyan tartják az állatokat. Ezt, hogyha nem tudjuk bemutatni, mert nincs a gazda nevesítve, ki is valójában a gazda, akkor a konyha ezt nem tudja bevenni, felhasználni. És a jogszabály pont ezt a nehéz problémát oldja meg, hogy maga a gazdának lesz egy nevesítése, lesz egy mezőgazdasági regisztrációja, tehát bármikor ellenőrizhető, és van egy átlátható termelési, gyártási folyamat, és ezáltal a teljes élelmiszerbiztonsági rendszernek a bemeneti pontját, az alapanyag biztosításának a jogi körülményeit tudjuk ezeket a feltételeket megteremteni.
Mekkora terület lesz a minimum, amivel el lehet kezdeni egy szociális farmot?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Maga egy gazdaságnál attól függ, hogy mi az, amit az adott gazdaság termel, van meghatározva, mondjuk akár még egy állatjóléti területen, hogy mondjuk, hogyha valaki 3 malacot fog tartani, az a kérdés, hogy milyen nagy legyen a disznóval. Tehát, hogyha mondjuk valaki tyúkokat fog tartani, mondjuk 50 tyúknak kell egy nagy tyúkudvar, vagy tudom én, hogyha az erdő szélén vannak, akkor ne repüljön be a héja, akkor egy hálót tesznek rá egy voliért. Tehát nem mindig ilyen sok hektáros területre kell gondolni, hanem mondjuk 50 tyúk naponta 40 tojást termel, és azt nem is biztos, hogy minden nap fel is tudja használni az adott otthon, azt mondjuk el lehet adni a szomszédba. Tehát nem nagy területekre kell gondolkodni, de hogyha mondjuk valaki az otthonnak az udvarán egy kis üvegházat fog termelni, és olyan, látunk rá jó példát, ami most nagyon kezd felfutni, olyan ehető virágokat termel, mondjuk ibolyát, amit a cukrászatoknak ad el, amivel díszítik a tortákat, ahhoz elég egy 6-7 négyzetméteres kis intenzív üvegház, ahol ilyen nagyon speciális növényeket tud termelni, vagy ehető csirákat állítanak elő. Tehát nem csak nagy helyekbe kell gondolkozni, igaz, hogy egy kisebb helyen lehet, hogy csak 4-5 főnek a foglalkoztatását tudjuk megoldani, de ahol mondjuk nagyon súlyos egészségi állapotban lévő embereket látnak el, ahol lehet, hogy elég egy első lépésként csak így elkezdeni. Tehát ez mindig az adott tevékenységtől függ, de láttunk erre például jó példát, hogy valaki a garázsát, egy nagy kéttálásos kocsi garást alakított át egy gombatermesztő helyiségé, és akkor friss gombákat tudnak termeszteni és értékesíteni, és havonta szedik le mondjuk a csiperkegombát, és ennek a teljes folyamatát tudják biztosítani. Tehát ez mindig az adott mezőgazdasági tapasztalata rendelkező embernek a tapasztalatától függ, vagy mi az adott környéken az, amire mondjuk esetleg igény van, piacigény van. Láttunk olyat is, hogy méhkaptárakat vásároltak, 5 méhkaptárnak nem egy nagy hely kell, ott, ahol van mondjuk egy ilyen liget, egy gyümölcsös, vagy egy hársfás, és a végébe letettek méheket, és egy kicsi kis nyári konyha helységben pedig a méhészeti feldolgozást, tehát a mézpörgetőt beállították, tehát ezek nem is nagyon nagy beruházások, de nagyon fontos az, hogy ezek folyamatos értelmes tevékenységeket tudnak biztosítani a célcsoport számára.
Itt folytatjuk egy zene után. Beszélgető társam Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke.
Hogyan értékeled ezt az évet a mezőgazdaság szempontjából, tehát a majorságban?
Mi is nagyon sokat tanultunk, különösen a, mind a Covid, mind a, úgymond a rezsiválság, mind az infláció az behatárolta a mi tevékenységünket, például a takarmányárak azok nagyon-nagyon megnőttek a tavaly. Hál' Istennek az idén valamivel ez visszaszorult. Mi azt látjuk, hogy el kellett dönteni például, hogy hogyan gazdálkodunk az állatokkal. Tavaly mi több kecskét eladtunk, idén már a szaborlatot megtartottuk, de ezért rákényszerültünk például külső helyszínről tehén tejnek is a vásárlására, de éppen ezért most éppen tehénistálót építünk, és ebbe az irányba is szeretnénk elmozdulni, hogy saját teheneink legyenek. Tehát mi olyanok vagyunk, mint egy nagy családi gazdaság, hogy folyamatosan számolunk. De nagyon fontos az, hogy maga nálunk a mezőgazdaságnál egy minőségi fejlesztést szerettünk volna behozni, és ezért ez annyira aktuális a kérdés, hogy november 1-től kiszerződtünk egy kertész szakemberrel, akivel mind a fóliasátor újratervezését, a nagy üvegházunknak az intenzív úgymond működtetését szeretnénk vele elindítani, és már jövő héttől el is indítjuk például a cékláknak az ültetését, meg saláta legyen karácsonyra, ugyanis nekünk van egy gyümölcsfeldolgozó kisüzemünk, ahol lekvárokat, szörpöket, sülteát készítünk, valamint mi tavaly adtunk át egy gyümölcslé kisüzemet, ahol ilyen 3 literes bag-in-boxosnak nevezett ilyen, ez a belső csapos gyümölcslét tudunk előállítani, de az idén nagyon rossz volt a gyümölcstermés, és mi nem szerettük volna máshonnan gyümölcsöt vásárolni, tehát ezt például az idén nem tudtuk teljes mértékben üzemeltetni. De valamint van egy elmozdulás az alapítványnál, hogy szeretnénk a biominősítés irányába is elindulni, hiszen mi hagyományosan egy vegyszermentes gazdaság vagyunk, ezért egy ilyen biokertészeti tanácsadóval kezdtünk el közösen gondolkodni, ott is lesz egy tanácsadási szerződés. Ez a folyamat legalább 2-3 évet fog igénybe venni, amíg azokat a mezőgazdasági, biojogi feltételeket tudjuk biztosítani. Nem mindegy, hogy például a vetőmag, hogy honnan jön. Az, hogy a saját rágyánkat hiába teljesen ez vegyszermentes, mégis ezeket hogyan kezeljük, hogyan forgatjuk, szellőztetjük. Tehát nekünk ezeket az apró sajátosságokat meg kell tanulni, és akkor akár egy ilyen, mondjuk a Biokontroll Hungária minősítési irányába el fogunk tudni 2 év múlva mozdulni. Tehát mi már most például ősszel azt kell megalapozzuk, ahova 2 év múlva szeretnénk eljutni. Továbbra is az egyik sztár tevékenységünk és termékünk a tejtermelés és a sajtgyártás, és ami nagyon fontos, hogy idén ősszel többek között az egyik nagy áruház és az Agrárminisztérium támogatásával a második országos amatőr sajtversenyt szerveztük itt a Baráthegyi Majorságban. Tavaly volt egy első sikeres próbálkozásunk. Nagyon fontos, hogy a Magyar Sajtkészítők Egyesülete mellénk állt, már az ő éves sajt naptár programjukban mi benne vagyunk, és meghirdettük velük közösen, ők hozták a sajtbírákat, tehát most is jött 5 nemzetközileg minősített sajtbíra, és az egész országból érkeztek hozzánk olyan kezdő amatőr sajtosok, akik szeretnének ezen az úton elindulni, és az a nagyon fontos, hogy ez egy olyan verseny, hogy mindenki saját magával van versenybe, tehát nem egymáshoz minősítik a sajtokat, hanem a nemzetközi standard alapján van egy 100 pontos szempontrendszer, hogy ki éppen hol áll, tehát milyen minősítésű az ő sajtja. Tavaly az első versenynél csak ezüst és bronz minősítések lettek, idén pedig már volt 2 arany minősítés is, és azt a visszajelzést kaptuk a Magyar Sajtos Nagy Egyesülettől, a Sajtkészítők Egyesületének a szakembereitől, hogy az amatőr sajtkészítők egy-egy sajttal elérik akár a profi szintet is, és például Soprontól Nyíregyházáig érkeztek hozzánk versenyzők, és volt egy anyuka, aki egy szoptatós kisbabával érkezett, és éppen az ő egyik sajtja lett arany minősítésű, és ő el is mondta, hogy ezzel egy olyan biztatást kapott, hogy akkor ő a gyerek mellett ezt elkezdi felfejleszteni, és akkor hosszú távon ebből szeretne ő megélni, hiszen a nagyszüleinek van tehene, tehát a tehén az úgymond biztosított, de akkor nem fogják eladni a tehénkéket, hanem például abban a faluban, ahonnan ők érkeztek, nekik egy nagyon fontos megélhetési lehetőséget fog biztosítani, és a szomszédvárosba viszik be majd a sajtokat értékesíteni. Tehát úgy gondolom, hogy maga az alapítványnak és a Baráthegyi Majorságnak a szakmai tevékenysége túlmutat már azon, hogy mi most hány embert segítünk és látunk el. Nagyon fontos az, hogy mi már úgymond az egész országban, mint társadalmi hatást akár tudjuk a tevékenységünket mérni. És mindemellett nagyon fontos most visszatérni a saját berkeinkhez. Egy nagy hazai és EU-s kombinált forrásból mi most új otthonokat építünk, összesen 21 fő számára 4 helyszínen, és ez mind közel van valahogy a Baráthegyi Majorsághoz, tehát az egyes villamos autóbusz vonalán egy nagy házat, ahol 12-en fognak lakni, és 3 bérlakást vásároltunk, ahol még további 9 fő kerül elhelyezésre, és ők mind a Majorságba fognak dolgozni. Tehát mi úgy fejlesztjük a lakhatási programokat, hogy hozzánk be tudnak költözni fiatal, felnőtt, fogyatékos emberek, akár életük végéig, de nem csak a lakhatást biztosítjuk, hanem emellett munkahelyeket is garantálunk számukra, hogy legyen saját szabad bevételük, és úgymond tudjanak akár a családoktól függetlenül is élni, meg a gyerekvédelemből is elég sokan érkeznek hozzánk, tehát mi vagyunk számukra az új család. És ez egy nagyon hosszú távú gondolkodás, tehát 50 évre gondolkodunk előre, és maga a lakhatási programmal párhuzamosan már az új munkahelyeknek a létrehozását is már kitaláltuk, tehát éppen ezért egyes termelési elemeket bővítettük a Majorságban, tehát egy intenzív téli kertet hoztunk létre, az állattartó telepnél új egységeket építettünk, maga a speciális, úgymond falusi turizmusnak megfelelő majorsági turisztikai egységünket is fejlesztettük, tehát éppen azért, hogy azok, akik a következő néhány hónapban hozzánk fognak költözni, akkor számukra tudjunk lakhatást és foglalkoztatást is biztosítani. És hogyha ez idézelben a reklámnak a helye, ezt nem szoktuk úgymond propagálni, de fontos elmondani, hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és érintett vagy az ismeretségi körében van olyan család, ahol fogyatékos szemét nevelnek, és keresnek egy olyan megoldást, egy lakhatást, ahol foglalkoztatás is van. Nekünk nagyon fontos elmondani, hogy minden lakóegységünknél mindenkinek saját szobája lesz. Tehát próbáljuk azt a fajta intimitást is biztosítani. Ugyanakkor sok közösségi tér van, tehát közös nappali, közös főzés-kézési lehetőségek. Akkor keressenek minket bátran, mert a következő hetekben fogjuk meghirdetni széles körben a lakhatási és foglalkoztatási programjainkat, úgyhogy lehet erre jelentkezni. Nem azt mondjuk, hogy sok üres helyünk van, hiszen egyes otthonokban vannak várakozási listáink is jelentősen, de mi most olyanokat keresünk, akiket kimondottan a foglalkoztatásba is be tudunk vonni, tehát nem egy idős ellátás típusú otthonokat szervezünk, hanem kimondottan aktívkorú fogyatékos személyeknek szeretnénk egy hosszú távú, biztonságos és egy értelmes élet lehetőségét teremteni.
Akkor mondjuk így elérhetőségeket, hogy mindenki megtaláljon titeket.
Hát a Szimbiózis Alapítvány nagyon aktív a Facebookon, azon keresztül is lehet minket keresni, akár a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága, vagy a Szimbiózis Alapítvány központi Facebook oldala, de meg lehet minket találni a www.szimbiózis.net honlapon, valamint a www.baráthegy.com oldalon. Az egy kicsit inkább társadalmi vállalkozás is, tehát a turisztika egység is rajta van, de ha beírják a keresőbe, hogy Szimbiózis Alapítvány, nagyon könnyen megtalálják akár a központunkat, a Miskolcon, a Selyemréten, a Strand mögött, az augusztus 20-ai utcában, 12-es szám alatt, de ha valaki felsétál a Baráthegyi Majorságban, a kollégák ott is nagyon szívesen segítenek mindenki számára. És várjuk a megkereséseket.
Jakubinyi László, köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok az elért eredményekhez.
Köszönjük a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület és a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület együttműködési megállapodásáról számoltunk be. Köszönöm Grunda János kollégámnak a közreműködést az adásban. Majd Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is búcsúzom önöktől, a mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
A 2023. november 6-ai műsorunk ismétlését hallották.